Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon örülünk, hogy tudtunk együtt lenni ezen a héten, ahogyan eddig csináltunk az egész héten. Kezdjünk az este alkalom, a heti énekkel, ami található ebben a kis füzetben, hogyha Jézussal megy, folytatjunk az Isten tisztelet a református énekeskönyvben a 265-ös ének. A 265-es ének így kezdődik: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat. Imádkozunk. Édes Atyánk, érkeztünk a munkahelyt és az iskola helyt végére. Valószínűleg a legtöbben, aki itt vagyunk, egy kicsit elfáradtunk a sok feladattal, és várjunk most egy kis pihenés a hétvégén. De kérjünk, hogy használd ez az alkalom ma este, hogy ez tud lelkileg feltölteni minket, és készíteni minket a pihenésre. Segíts minket látni a te igédben, hogy valóban te vagy az Úr, te vagy az Úr minden helyzetben. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi azt tudunk tapasztalni a mi életünkben, a jó napokban és a nehéz napokban, hogy te ott vagy velünk, és te erősíts minket minden feladatra, amit te engedsz a mi életünkben. Kérjünk, hogy taníts minket. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen. Ma este olvasom a Pál első levele a korintusi gyülekezetnek, a 10. rész, a 12. és a 13. verset fogok olvasni. Az első korintus 10. rész, a 12. és a 13. vers. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne esik. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön fölül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjatok azt viselni. Eddig olvasom az Isten igéje. Kezdem egy kérdéssel. Mi a különbség egy olyan fiatal ember, aki kezdi a főiskolába vagy egyetemet, és ha összehasonlik az az emberrel, aki már befejezi az egyetem vagy a főiskolát? Mi a fő különbség ez a két ember között? Öt év különbség. Az Egyesült Államokban van egy vicces mondás, hogy az ember, amikor kezdi az egyetemet, ő azt gondolja, hogy ő mindent tud. Azért fölvették. És amikor befejezi az egyetemet, akkor rájön, hogy milyen sok mindent nem tud. És valahogy én azt látom, hogy ezt olvasunk itt ebben a 12. versben. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, az az ember, aki kezdi az egyetemet, én már mindent tudok. Én olyan jó felvételit írtam, hogy ők felvett, én vagyok a legokosabb. És lehetséges, hogy abba a gimnáziumba, ahova ő járt, ő volt az egyik legokosabb. Csak a probléma az, amikor oda kerüljünk az egyetemre, mindegyik gimnáziumból oda érkezik azok az emberek, akik a legtöbbet tudtak. És akkor már járt látjunk, hogy egészen más a helyzet. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy a mi hívő életünkben is van egy hasonló veszély. Hogy valahogyan mi azt gondoljunk, hogy én már tudok helyesen értelmezni minden Biblia verset. És én tudok a helyes választ adni minden teológia kérdésre. Én lassan 30 éve szolgálok, mint lelkész. És amikor én kezdtem a lelkészi szolgálatomban, én azt gondoltam, hogy én tudok a helyest választ adni mindenre. 30 év után szép lassan jutom arra a pontra, hogy van egy kis alázat bennem. És én elismerem azt, hogy vannak emberek más felekezetekben, más irányzatokból, akik az én testvéreim az Úrban. És én még mindig azt gondolom, hogy Isten előtt az én feladatom helyesen értelmezni az igét, és én igyekszem csinálni azt. De most már van egy kicsit több alázat bennem, amikor beszélek ezzel a másik emberrel. És valahogyan igyekszem jobban tisztelni őt. Mert vannak emberek, akik másképpen gondolnak, mint én. És azt kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy én meg vagyok zsörzsödve, hogy ő téved abban, mégis azt kell elismerem, hogy az ő kapcsolata Istennél sok értelemben sokkal mélyebb, mint az enyém. Akkor ki vagyok én, hogy én tudok felülbírálni és mondani neki, hogy mi az igazság. Fontos, hogy mi tudunk tanulni alázattal, élni más hívő emberekkel. A folytatás a következő versben beszél arról, hogy amikor mi éljünk, a mi életünkben lesznek nehézségek. Én olyan örülném, ha én tudném ítalni ma este, és mondani azt, ha keresztény vagy, tovább nem lesz problémák az életedben. És most már könnyű lesz, és most már mindent, amit csinálsz, sikeres lesz. De Isten sohasem ígérje azt, hogy a hívő embernek könnyebb lesz az ő élete, mint a nem kereszténynek. De van, amit ő ígér. És nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy mi az, amit Isten ígér. Ebben a versben, a 13. versben, ő azt mondja, hogy sohasem lesz egy olyan dolog a te életedben, ami túl nehéz neked. Gondoljatok róla. Soha sem lesz egy olyan, ami túl nehéz neked. Isten nem fog engedni egy olyan nehézség, amit te nem tudsz kibírni. Amit te nem tudsz viselni. De ő azt mondja itt, hogy amikor van egy ilyen, ő mindig fog készíteni a szabadulás utat. A kérdés az, hogy mi fogunk-e bízni benne, vagy nem. Mi fogunk-e bízni az Úrban, vagy csak a saját erőnkben. Itt azt mondja, hogy ő nem fogunk engedni, de a feltétel az, hogy ő ad a segítség nekünk abban a nehézségben. Egyszer hallottam egy történet. Egy férfiról, aki küzdött nagyon sok betegséggel. Az orvosok azt mondták neki, hogy már nincs reménység. Ring olyan fájdalommal kellett élni, amit egy átlag ember nem tud képzelni. És valahogyan ebből a betegségekből ez a férfi meggyógyult. És amikor ő megerősödött és visszakerült a gyülekezetbe, az emberek a gyülekezetben látták őt, látták az ő élete, és azt mondták, hogy milyen nagy az ő hite. Milyen jó és mély az ő kapcsolata Istennel. És a lelkész nagyon bölcsön azt a következőt mondott. Az az érdekes, hogy mindenki itt a gyülekezetben örülne. Ha az ő hite olyan lenni, mint ez az ember. De az az érdekes, hogy senki nem akar ugyanabba az iskolába járni, ahova ő járt, hogy tudta jutni erre a pontra, hogy van ilyen hite. Az út nem mindig könnyű, de a végeredmény az a fontos. Ma fogunk nézni két szemét, főleg egy ószövetségi személy és egy új szövetség személy. És fogunk látni, hogy milyen volt az ő életük. Az elsőt, akit említettem tegnap este, hogy az édesapja kedvenc gyereke volt, József. És mint kedvenc gyerek az, hogy ő volt az édesapja kedvence, azt jelenti, hogy a testvérei irigyek voltak. És nem örültek azt, hogy a József mindig kapott többet és jobbat, mint ők. És akkor látjunk azt, hogy végre a testvérek léptek, és a következmény az volt, hogy József rabszolgaként került Egyiptomba. Bárhogyan, ahogyan nézünk, azt kell látni, hogy ez nem volt jó Józsefnak. Rabszolga lenni, távol a családjától, távoltól azok az emberek, akik szerették őt, nagyon nehéz fiatalon kerülni egy idegen országba, egy idegen nép között. Kellett tanulni egy idegen nyelvet. Én már kóstoltam, hogy milyen nehéz az. De a József mégis annak ellenére, hogy ez volt, látjunk azt, hogy ő került egy olyan helyzetbe, mint rabszolga, az ő otthonában, hogy az ő tulajdonos nagyon szerette őt. És látta, hogy ő nagyon jó munkaerő. És lényegében a mester megbízott mindent. Minden feladat neki az ő házában. Ez esetleg furcsán hangzik, de a Józsefnek volt egy másik probléma. A másik probléma az volt, hogy jóképű volt. Erős fiatal, jóképű ember volt, és a mester, a Potifar felesége észrevette őt. És ő azt mondja, hogy ez a fiatal fiú tetszik nekem jobban, mint a férjem. És olvasunk ott a Mózes első könyvében, hogy ez a nő próbált lefeküdni ezzel a fiatal férfival. És a férfi helyesen cselekedett. Amikor a nő kezdeményezett, ő menekült. Amit ő csinált, teljesen helyes viselkedés volt ebben a helyzetben. De ismerjünk a történet. Mi volt az eredmény? A jó viselkedés miatt ő börtönbe került. Ő börtönbe került. És akkor, amikor börtönben volt, akkor újból látjunk, hogy annak ellenére, hogy nagyon rossz, nagyon annak ellenére, hogy látjunk azt, hogy ő nem érdemelte volna azt a büntetést, mégis azt kapta. De ott is ő kezdte olyan feladatok hűséges lenni olyan dolgokban, hogy mégis volt lehetősége. És olvasunk ott a Mózes első könyvében, hogy a fáró házából volt két ember, aki börtönbe került. Az egyik a pohárnok, aki a feladat, lényegében abban az időben az ő feladata olyan, egy kicsit olyan, hogy mint a vezető a titkos rendőrségnek. Az ő feladata az volt ellenőrizni, hogy minden étel, ami kerül a király elé, ne legyen olyan, ami káros. Kellett odafigyelni, hogy senki ne próbál. Valami mérlegel megölni a királyt. És ez volt a apónak a felelőssége. Ellenőrizni mindent. Védeni a királyt. Az ország vezetője minden veszélytől. A másik ember, aki oda került, a sütőmester. Sok mindent nem tudjunk róla, de azt tudjunk, hogy amikor ez a két ember került a börtönbe, az egyik este álmodtak valamit, és akkor József volt az, aki tudta magyarázni nekik, hogy mit álmodtak. És az volt a magyarázata, hogy az egyik fog élni, és a király fog visszahívni az ő pozícióba. Ez volt a lehetőség a pónak annak. A másik, a sütőmesternek az ő ítélete volt a halál. És valóban így történt. József azt mondta a poharaknak, hogy amikor visszakerülsz a pozícióra, ne felejtjél el rólam. Mi történt? Visszakerült a pozícióra, teljesen elfelejtett róla. Szegény József, megint az volt, hogy ő tett valami jót. És hasonló képen, néha mi úgy vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy Uram, én a jót tettem. Te elfelejtettél rólam? Nem csak a poharnok tud elfelejteni, hanem Isten tud elfelejteni. És mi fel vagyunk háborodva, hogy én voltam a hőség, és én voltam a jó. És a másik ember kapja a jutalmat, és nem én. Megint látjunk azt, hogy a Józsefnak nagyon könnyű lett volna elcsögedni. Nagyon könnyű lett volna keserű lenni ebben a helyzetben. De ő kitartott. És utána látjunk, hogy amikor a fáró álmodt valamit, József volt az, aki végre hívtak, és ő tudta magyarázni azt, és akkor ő lett lényegében Egyiptomban olyan pozícióban, mint a miniszterelnök. A legmagasabb pozíció az ország elnöke, vagy az ország királya után. És ha tovább olvasunk a Mózes első könyvében, amikor volt a hét szűkév, és utána volt a hét bőséges év, hogy a testvérei kellett odajönni Egyiptomba, és az elején ő nem mondta neki, hogy ő kicsoda, nem vették észre, hogy a testvérük. Ő nem árulta el nekik, hogy ő tudta megérteni őket, amikor ők beszéltek. Nem fogunk nézni azt az egész történet most. De a lényeg abban a történetben azt, hogy ő tudta segítséget adni, és végül is az összes testvére, az édes apja mind költöztek Egyiptomba. És Isten ezáltal tudta megmenteni az ő életüket. Az, hogy József oda került. Amit a testvérek csináltak, teljesen rossz volt. Bűn volt, nem volt helyes. És olvasunk az utolsó fejezetben, a Mózes első könyvében, hogy miután meghalt József édesapját, akkor a testvérek megijedtek. Hú, most már mi lesz velünk? Most már József mit fog csinálni velünk? Ameddig élt Az édesapánk akkor ő kegyelmesvel volt velünk, de most már bajban vagyunk. Most már ő fog visszaadni azt, amit mi adtunk neki. És ők oda mentek, és lényegében könyörtek, hogy legyél irgalmas velünk. És József a következőt mondott nekik. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Milyen érdekes, ahogyan József tudta látni azt. Ahol sorozatban az ő életében volt olyan dolgok, amit történtek, amit minden helyzetben csak a legrosszabbnak tűnt. És annak ellenére ő tudta mondani azt, hogy az Isten keze rajta volt. És Isten készítette ezt az utat, hogy én itt tudtam lenni, amikor szükség volt rá. Nem volt könnyű a József élete. De József tudta mondani azt, hogy ez volt az Isten terve. És Isten jót hozott a rosszból. Most lépjünk tovább az Új Szövetségre. Az Új Szövetségben fogunk találkozni Pállal. Pál egy olyan nemes zsidó ember volt, a legjobb családból származott. Ő volt a zsidók zsidója. És ezzel, hogy ő egy ilyen ember volt, ő azt látta, ő úgy érezte, amit Jézus csinált, az nem, az ő zsidó nép ellen. És akkor ő meg volt győződve arról, hogy ez ellen kellett harcolni. És ő harcolt Jézus követei ellen. Látjunk azt, hogy ő készült menni egy másik városba, Damaszkuszba. Azzal a céllal, hogy ő üldözi a keresztényeket ott. És amikor ő úton volt arrafele, ő találkozott Jézussal. És akkor minden változott a Pál életében, amikor ő találkozott Jézussal. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy mennyire kegyelmes Isten. Mert a Pál egy olyan ember volt, aki üldözte a keresztényeket. És annak ellenére Jézus kereste őt. És Jézus adott lehetőséget neki. A legtöbb ember, aki itt van más, de én nem ismerem titeket. Én nem tudom, hogy milyen bűnök vannak a te életedben. És lehetséges, van olyan ember itt ma este, aki azt mondja, hogy van olyan bűnök az én életemben, amit Isten nem tud megbocsátani. Én szeretnék hirdetni azt. Ha Isten tudta megbocsátani Pált, aki üldözte a keresztényeket, Isten tud megbocsátani téged. Ha te odafordulsz az Úrhoz, és kérsz bocsánatot tőle, ő megígérte. A János első levelében, az első rész, a 9. versben mi azt mondjuk, hogy aki megvallja az ő bűneit, Isten hűséges és igaz, és megbocsátja, és megtisztítja. Ha fordulsz hozzá, de nem vagy rosszabb, mint Paul volt. De nem vagy nagyobb bűnözőr, mint őt. Isten tud megbocsátani téged. Paul ott a damaszkuszi úton és a következő 2-3 napban sötétségben, mert vak volt egy időre, találkozó miatt, kellett megfontolni, hogy mi lesz velem. Mi van az én életemmel? És azt látjunk, hogy Paul jutott arra a pontra az ő életében, hogy ő azt mondja, hogy jó Uram, te hívtál engem. Én elfordulok abból az életből, amit eddig volt. És most te lesz az Úr az én életemben. Ez az evangélium. Ez az öröm hír. Paul ezzel találkozott. Majdnem 2000 évvel ezelőtt. És az az üzenet, és az a lehetőség nem változott az utolsó 2000 évben. Ma este Isten szól. És ő azt mond neki, én kész vagyok megbocsátani téged. Én kész vagyok az Úr lenni a te életedben. Mi lesz? Isten nem fog kényszeríteni senkit. Isten nem fog húzni téged a mennyországba. Hanem Isten kínál az ajándékot. Elfogadjunk azt az ajándékot, vagy nem? Paul annak ellenére, hogy ő a zsidó kultúrában mindent csinált, a zsidó kultúra szerint ő volt a legjobb az ő jó cselekedeteivel. Paul azt mondja, hogy ez mind szemét. Ez nem számít semmi. Ő látta azt, hogy ő nem méltó, hanem látta azt, hogy Isten egy ajándékot ad neki. És Paul elfogadta azt az ajándékot, elfogadta azt a lehetőséget, amit Isten adott neki. De az az érdekes, hogy amikor Isten kínálta ezt a lehetőséget Paulnak, ő sohasem ígérte a Paulnak, hogy most már könnyű lesz az életed. Ő nem ígérte neki, hogy most már nem leszel beteg. Ő nem ígérte meg neki, hogy Paul, te nem fogsz meghalni. Ha mi nézünk, amikor Paul írt egy kicsit később szinte a korintusi gyülekezetnek, a 11. részben, és utána a 12. részben látjunk, hogy Paul felsorol az a sok mindent, ami történt vele. Hogy hányszor fogságba került, hányszor ütötték a hátára, hányszor volt hajótörés, hányszor volt veszélyben. Hosszú a lista. Mi örülhetünk, hogy mi nem tudunk írni hasonló listát. És utána a 12. részben olvasunk, hogy annak ellenére, hogy a Paul az Isten szolgálja volt, volt valami az ő életében. Olvasom a 7. verstől. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövés adott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötrödjem, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék azt el tőlem. De ő ezt mondta nekem. elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Paul mondta, hogy volt valami tüske az ő testében. Mi nem tudjunk, hogy mi volt az. Ez valószínűleg valami fizikai betegség volt. Van olyan emberek, akik mondták, hogy volt valami probléma a szemével, de mi nem tudjunk biztosan, hogy mi volt ez a tüves. És én azt látom, hogy nagyon jó, hogy mi nem tudjunk, hogy mi volt az. Mert ha leírta volna, hogy mi volt az ő problémája, nagyon könnyű lenne nekünk mondani, de az én problémám sokkal nagyobb, mint az ővé volt. Mindjárt tudnunk magyarázni azt, hogy ha neki az volt, de nekem ez van. És Isten az ő bölcsességében, ő nem mondta azt, hogy konkrétan mi volt a probléma. Nem ad nekünk jogot, vagy lehetőséget mondani azt, hogy de Istenem, az én problémám nagyobb. Nem. És mi azt látjunk, hogy itt Paul többször kért. Konkrétan mi azt olvasunk, hogy háromszor. Én nem tudom, hogy az pontosan mit jelent. Azt jelenti, hogy egy napon a reggeli imádságban, az ebéd imádságban és a vacsora imádságban, vagy az volt, hogy három varsinapon kint a templomban, nem tudjunk, hogy hogyan történt ez, mi csak azt látjunk, hogy ő imádkozott. És kitartóan imádkozott, nem csak egyszer. És ő kérte, hogy Isten, oldjad meg. Vegyél el ezt tőlem. Isten így válaszolt neki, hogy nem. De Isten azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Szerdán este, amikor ide jöttünk, a feleségem jött velem. Azt kell mondanom, hogy nehéz volt az út neki. Miért nehéz volt az út neki? Azért nehéz volt az út, mert amikor mi ide jöttünk, kellett jönni Budakeszi keresztül, és pont mielőtt érkezünk Budakeszire, ott van egy kórház, a koráni kórház. Pontosan 2 évvel ezelőtt, a mai napon, a feleségem ott feküdt abban a kórházban, tüdőrakkal. És amikor ő 2 évvel ezelőtt, február 22-én bevittek a műtőrbe, úgy ment be a műtőrbe, hogy az egész bal tüdőt fognak kivenni. A rak miatt. Amikor kijött a műtőrből, a műtőrorvos azt mondta, hogy csak a felső lebenyt kellett kivenni. Együtt a nyírokcsomókkal mellett. Ez 2 évvel ezelőtt volt. Előtte volt kemoterápia. Utána volt kemoterápia. Utána volt sugárkezelés. Lényegében 1 év keresztül volt egy ilyen folyamat az ő életében. Amit én lehet mondani azt, hogy ez volt egy tüske. Amikor ez kiderült, milyen jó lett volna, ha mi imádkoztunk volna, és Isten elvette volna ezt a betegség az ő testéből. De ez nem történt. És a feleségem, amikor ő kellett szembesülni ezzel a betegséggel, azt kellett mondani, hogy én nem tudom, hogy mi lesz a végeredmény. Én nem tudok, hogy fogok-e meggyógyulni, vagy nem. Valahogyan ezt kellett látnunk, hogy a statisztika az nem számít. Mert azt tudjunk, hogy akik oda bekerülnek a kórházba tüdőrákkal, a 95%-ig dohányoznak. A feleségem sohasem dohányzott. Ő benne volt az 5%-ban. Nagyon könnyű lett volna akkor, hogy Isten miért? Miért velem? Én igyekeztem. Én odafigyeltem. Ebben a helyzetben mit tudunk mondani? Semmit. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy amikor vannak a nehézségek a mi életünkben, van két lehetőségünk. Az egyik az, hogy mi azt mondjunk Istennek, hogy te vagy a hibás. És elfordulunk Istentől. A másik az, hogy mi megértjünk azt, amit Isten mondott a Pálnak ebben a versben, hogy elég neked az én kegyelmem. És ebben az időszakban a mi életünkben voltak emberek, akik jöttek hozzunk, hogy itt van egy csoda gyógyszer. Itt van ez a megoldás, itt van az a megoldás. És azt kell mondani, hogy mi teszünk az életünk az Isten kezébe. Ami lesz, lesz. Ismerjünk egy történet az Ószövetségben, a Dániel könyvében, három fiatal ember, Sadrak, Misak és Abednego. És látjunk, hogy kaptak egy ítélet. Azért, mert ők leborultak Isten előtt. És nem voltak hálandó leborulni idegen Istenek előtt. És akkor az volt, hogy fognak dobni őt a tűzmedencébe. És mielőtt dobtak őket a tűzmedencébe, nagyon érdekes, amit ez a három ember mondott. Azt mondták, hogy Isten tud megszabadítani minket ebből. Isten tud megmenteni minket ebből. De a következő versben lényegében a következő mondta, de ha nem csinálja meg, akkor is ő az Isten. És amikor a feleségem küszködött ezzel a rakbetegséggel, akkor lényegében ez volt a gondolat benne. Ő azt mondta, hogy igen, ha Isten akar, Isten mindenható. Isten tud meggyógyítani engem. De ugyanakkor azt mondta, de ha Isten nem gyógyít meg engem, akkor is ő az Isten. És akkor is mi, mint család, fogunk imádni őt. Nem volt könnyű. Az az egész folyamat nem volt könnyű. Volt nagyon sok éjszaka, amikor nem tudott aludni. Volt nagyon sok fájdalma a különböző kezelésekkel. Volt olyan, amikor kellett harcolni ezt Istennel. De azt kell mondanom, hogy ő kiért ebből erősebb hittel, mint ahogyan bement. Mi nem tudjunk, hogy mi lesz jövőre. Most másfél éve tünetmentes. Nagyon örülünk annak. De nincs semmi garancia. De annak ellenére, hogy nincs garancia, mi tudjunk azt, hogy a mi életünkben Isten velünk van. És ha Isten velünk van, akkor Mindegy, hogy ki van ellenünk. Mert Isten erősebb. Mert Isten jobb. És ott kell lennünk. És úgy kell járni vele. Napról napra. Francis Schaeffer, egy teológus az Egyesült Államokból, aki egész élete majdnem Svájcban élt, ő egyszer, amikor ő rákos beteg lett, kérdeztek tőle, hogy Isten fog meggyógyítani téged. És a Schaeffer nagyon bölcsön mondta azt, hogy nincs semmi kérdés bennem, abban a kérdésben, hogy Isten tud-e meggyógyítani engem. Isten a mindenható Isten. Ő tud. De ő azt mondja, hogy egyáltalában nincs semmi garancia, hogy Isten fog meggyógyítani engem. Hogy álljunk a nehézségekkel? Azt tudunk mondani, hogy annak ellenére, hogy van ez a nagyon nehéz helyzet az én életemben, én bízom az Úrban. Tudok mondani azt, hogy ő az Úr. Én remélem, hogy amikor én itt kiállok ma este, én valami formában tudok hiteles lenni. És én nem tudok így kiállni, és mondani azt, hogy milyen tökéletes az én életem, és milyen könnyű az én életem. Nem. De azt tudok csinálni. És tudok kijelenteni azt, hogy milyen hűséges a mi Istenünk. És milyen jó tudni azt, hogy én soha sem fogok csalódni benne. Mert Isten hűséges. Egy befejező igét olvasom. A 2. Korintus 4. rész, a 16. verstől. Ezért tehát ne csüggedjünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideiválók, a láthatatlanok pedig örökkévállók. Harminc évvel ezelőtt én azt gondoltam, hogy én egy kicsit olyan vagyok, mint a Superman. Én azt gondoltam, hogy én mindörökké fogok élni ezen a földön, mert én olyan egészséges vagyok, és én ilyen vagyok, és én olyan vagyok. Most már rájöttem, hogy én nem vagyok olyan, mint a Superman. Most már látom azt, hogy igen is az ember teste, mindegy, hogy mi mennyire idekezünk, szép lassan tönkre megy. Esetleg van valaki, aki itt van, hogy én miért jöttem ide ma este? Hogy hallom ezt az igéhirdetőt mondani azt, hogy szép lassan tönkre fogok menni? Ez az igazság. De ne foglalkozunk azzal, hanem foglalkozunk a másikkal, ami van itt. Mert azt mondja, hogy a mi belső emberünk megújul napról napra. Az Isten vágya azt, hogy ő formálja a belső emberünk. És az, hogy Isten jó, azt a munkát ő fog végezni, ott az jó munka lesz. És utána azt mondja, hogy azok a nehézségek, ami van ezen a földön, azok pillanati és könnyű. Megint jelentkezel, Monty. Te nem ismersz az én matek tanárom. Az én matek tanárom, amit én szenvedek ott azon az órán, az nem pillanati és könnyű. Ha a lányom itt lenne most, ahogyan ő készült két órára ma, és ahogyan ő beszélt azok a tanárokról, ő tudna mondani, nem könnyű. De valahogyan próbáltam vigasztalni őt ma reggel, hogy holnap jobb lesz. Mert túl leszel rajta. És mi nem csak beszélünk egy matek tanáról, vagy egy testnevelési tanáról. Mi beszéljünk az életről. És mi azt tudom mondani, hogy igen, lehetséges, hogy az a betegség, lehetséges, hogy az a munkanélküliség, lehetséges, hogy az a feszültség egy kapcsolatban, az egy olyan nehézség most. De Isten azt mondja, hogy ha mi összehasonlítja ezeket, ami lesz. Amikor mi mind örökké vele vagyunk, azok könnyű és pillanati dolgok. Van egy vers, és abban a versben van szó két emberről, aki börtönben van. És az egyik, és ugyanabban a szélában vannak, és amikor kinéznek az ablakból, az egyetlen dolog, amit ő tud látni az ablakból, egy szemétdom. És amikor ő kinéz az ablakról, ő csak azt belőző arról a szemétdomról, hogy milyen szörnyű. A másik ember, amikor ő kinéz ugyanabból az ablakból, ő fölnéz, és ő látja a csillagok az égben. Két ember. Ugyanabban a helyzetben. Az egyik lát egy szemétdombot. A másik ember látja a csillagok az égben. Mit látsz? A te ablakodból. Te látsz a nyomorúság és a nehézség, és minden, ami van ebben a világban, vagy esetleg tudsz látni Jézust. Tudsz látni Istent. A mindenható kegyelmes szerető Isten. Az Isten szeret téged. És az Isten megígéri azt, hogy ő mindig lesz veled. Ha te fordulsz hozzá, és te azt mondsz neki, hogy Uram, legyél az Úr az én életemben. Legyen az bennünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, olyan könnyű látni egy nagy szemétdom volt előttünk. Nagyon könnyű foglalkozni azok a nehéz körülmények, kell, ami van az életünkben. nagyon könnyű keserű lenni és elcsügedni. De segíts minket, hogy ne figyeljünk ilyesmire, hanem hogy tudunk csinálni olyan, ahogyan Péter csinált, amikor először kilépett a hajóból, és kezdett a vízen járni. Amikor ő figyelt rád, akkor nem volt probléma. Kérünk, hogy segíts minket, hogy tudunk letenni a nehézségek, a fájdalmak a mi életünkben, és tudunk tenni ezeket a te kezedbe. Segíts minket, hogy tudunk elfordulni azokat a bűnököktől, ami rabszolgaságban tartnak minket. És segíts minket, hogy tudunk látni téged. És látni azt, hogy te vagy az Úr. Nyítsd ki a mi szemünket, ahogyan a Pál szeme is lett nyitva. És ahogyan ő tudta látni azt, hogy valóban te vagy a Mesiás, te vagy az Úr. Kérjünk, segítsd mindenki, aki itt van, aki már hitben van, hogy mi napról napra tudunk bízni benned, és látni téged, aki még nem. Kérjünk, segíts őket, hogy tudnak bízni benned, és tudnak látni téged. Ezt kérjünk a te nevedben. Imádkozunk együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd meg minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mielőtt énekeljünk a záró éneket, az ifjúsági énekkar fog szolgálni. az áldás előtt keresünk a Barna énekeskönyvben a 661-es ének. A 661-es ének, hűséged végtelen, Atyám Nagyisten. Az áldásra. Légy erős és bátor, ne fél és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Amen.